Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A magyar kormányfő ezt a Friedrich Merz német kancellárral közös tájékoztatóján jelentette ki Berlinben. A két vezető előzőleg kétoldalú megbeszélést folytatott. A miniszterelnök azt is elmondta, a június 23-ai V4 miniszterelnöki csúcson javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák vezetőknek a visegrádi együttműködés kibővítését, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen, fogalmazott. Hozzátettem, ez infrastruktúrális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent. A Németországhoz fűződő viszonnyal kapcsolatban a kormányfő jelezte, az új kabinet kész tárgyalni az uniós versenyképesség kihívásairól és a migrációról is többek között, de azt nem tudja megígérni, hogy mindenben egyetértés lesz. Magyar Péter bebizonyította, hogy az inga nem csak az autoriter, illiberális irányba leng, hanem középre is visszatérhet, fogalmazott a német kancellár. Friedrich Merz arról beszélt, Magyarország számíthat Németország segítségére. Kérdésre válaszolva, az államfőről is beszélt Magyar Péter. Végignézte azt, hogy Orbán Viktor kormányzása alatt több ezer magyar gyermeket tesznek tönkre pedofil rémek gyermekotthonokban. Végignézte, hogy Orbán Viktor hogyan teszi az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává Magyarországot, így fogalmazott. Erre reagálva a Fidesz közölte, a nemzetközi politikában példátlan és felháborító Magyar Péter viselkedése, akinek a magyar köztársasági elnök elleni berlini kirohanása szégyent hozott az országra. Magyar Péter legközelebb napközben majd Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik Párizsban, csütörtökön aztán az ír kormányfőt Michael Martin fogadja Budapesten. A magyar fővárosba érkezett az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa. A testület tájékoztatója szerint Michael Magrath az új magyar kormány tagjaival megvitatja az idei jogállamisági jelentést. 1,7%-kal nőtt a GDP az idei első negyedévben éves alapon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok megegyeznek. A szolgáltatások és a fogyasztás húzta az első negyedévi GDP-t, de az ipar is hozzájárult a növekedéshez, jelezte a KSH. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal emelkedett. Uniós forrásokból lecserélik a teljes HÉV flottát az összes vonalon, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudnak vásárolni, ismertette Vitézy Dávid. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Vitézy Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb lépni kell. A közlekedési és beruházási miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozott szabályait külön ütemben javasolná megalkotni, nyilatkozta az RTL híradójának. Az ENSZ legfrissebb figyelmeztetése szerint a természetes El Niño időjárási mintázatának új szakasza heteken belül kezdetét veszi. Ez a jelenség tovább emelheti a globális átlaghőmérsékletet egy olyan bolygón, amely a klímaváltozás miatt már amúgy is komoly terhelésnek van kitéve. Ez komoly problémákat jelenthet az aszály miatt a mezőgazdaságban, hívja fel a figyelmet az agroinform.hu szakportál. A vízügy országszerte mintegy 8 millió köbméter vizet juttatott ki helyi vízpótlások keretében holtágokba, természetvédelmi területekre, elsősorban ökológiai céllal, tudatta a május közepén alakult Országos Vízügyi Koordinációs Központ az MT-vel. A visszatartott vízmennyisége jelenleg a duzzasztott folyómedrekben, csatornákban és tározókban 632 millió köbméter. A jelenlegi globális helyzetben fontolóra kell venni Norvégia EU csatlakozását, jelentette ki a Financial Times brit napilapban megjelent interjúban a norvég külügyminiszter. Espen Barrs egyre felidézte, korábban két népszavazáson, 1972-ben, majd 94-ben is elvetették a teljes jogú csatlakozást, ugyanakkor a mostani megőrült világban újra kell ezt gondolni, fogalmazott. Leállt a Belgiumba irányuló és az onnan induló légi közlekedés a belga légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó munkavállalók spontán sztrájkja miatt. A dolgozók egy új digitális irányító torony üzembehelyezés ellen tiltakoznak, ami két másik hasonló létesítmény működését váltaná ki, várhatóan a jövő évtől. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de nyugat felől egyre több felhő érkezik, többfelé valószínű zápor, zivatar és felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Műsorunkban az egri papnevelés múltját és jelenét ismerhetik meg. Elsőként Vizi János, az érseki papnevelő intézet rektora mutatja be az intézményt.
Papnevelés jelenéről hagy osszak meg veletek néhány gondolatot. Most bizakodóak lehetünk, több okból kifolyólag is, majd mondok néhány dolgot, ami miatt öröm lehet a szívünkben. Nem a legfontosabbal kezdem, de nem elhanyagolható az sem, hogy van hol nevelni a papokat. Egy több mint 300 éves intézményről beszélünk, 1704-ben indult meg a papképzés, Telekesi István egri püspök alatt. És most is képzünk, és most is vannak hivatások, és most is vannak papságra készülők. Néhány évvel ezelőtt újult meg az épületünk. Attól függően, hogy milyen időpontban jöttök, egy pap vagy hitoktató vezetésével, tehát csak úgy, hogy most, hogy jövök egyénileg, az nem biztos, hogy megoldható, tehát egy pap vagy egy hitoktató vezetésével, ha jönnek csoportok, akkor látogathatják az intézményünket. Az első emeletig, a kápolna szintjéig szinte bármikor bemehettek, amikor nincs éppen ott szertartás. Ha olyankor érkeznek csoportok, amikor tanítás sincsen, akkor a második emeletig is nyugodtan fel lehet menni. A második emeleten vannak szabadidős helységek, a fiatalok, hogyha fiatalokkal érkeztek, mondjuk hittanosokkal, ifjúsági csoporttal, nyugodtan el lehet tölteni egy kis időt, nagyon szokták szeretni. Pingpongoznak, csocsóznak egy kicsit, biliárdoznak, kis papjaink szoktak focizni, és el lehet tölteni a szabadidődet, és hogyha Egerben úgy van időtök, és esetleg kerestek még valami programot, akkor ajánlom figyelmetekbe. Az a missziónak is azért az egyik eszköze. Ha nem is lesz minden fiatalból pap, aki eljön hozzánk és benéz, azért legalább a negatív sztereotípiákat hát, ha sikerül lebontani. Hú, a szeminárium, jaj, hát az egy börtön. Jaj, ottan biztos kínozzák a fiatalokat. Jaj, hát milyen körülmények lehetnek ott bent. Jaj, de hogy adom én a fiamat, az unokámat papnak, még csak az kéne. Vagy a fiatal is, hogy ó, olyan sok rosszat hallottam a papokról. Annyi mindent lehet róluk hallani, rosszabbnál rosszabbat. És akkor kiderül, hogy hát ez nem is annyira igaz. egy gyönyörű környezetben készülhetnek nagyszerű emberek társaságában az egyik legszebb hivatásra. A természetes hivatásunk az az, hogy legyél családapa, családanya. Amire a papok készülnek, az nem természetes. Akkor természet ellenes? Nem, ez természet fölötti. Ezt az Úrtól kaptuk, ezt erőszakkal senkire nem lehet rá erőltetni. Az Úr Jézus hívja meg a fiatalokat, ha ők ezt meghallják, ha erre igent mondanak. Mi ott bent a papnevelő intézetben mindent megteszünk azért, hogy nagyszerű emberekké, szent életű papokká váljanak. Kispapi cella, van most már saját fürdőszobájuk. Régebben a folyosó végén volt egy közös mosdó. Úgyhogy most már azért ebbe is van előrelépés. Hát jaj, mi lesz ott szegénnyel, ha bemegy papnak, jaj. Szóval a körülményekre egyáltalán nem panaszkodhatunk, minden adott. A harmadik emeleten a lakrészük, a kispapoknak az klauzúr, az egy zárt rész, oda látogatók úgy nem mehetnek be. Jó? De ahogy mondtam, hogyha jöttök az első emeletig, második emeletig, fel tudtok menni adott esetbe. Fogadunk természetesen érdeklődő fiatalokat, évente kettő alkalommal is több napra. Az egyik a nyílt hétvége, ami a virágvasárnap hétvégéjén szokott lenni. Különféle programokat szervezünk nekik, lelki programokat, akár kis szabadidős programokat. Egedhegyre is felmentünk egy keresztút keretében. Nyáron az egy lelki gyakorlatosabb jellegű, még komolyabb, augusztusban szokott lenni, oda már tényleg az intenzívebben érdeklődő fiatalok jönnek. Tudjunk ezekről. Ha ismerünk ilyen fiatalokat, javasoljuk nekik, ajánljuk nekik, küldjük bátran, biztassuk őket. Nem csak bent a papnevelő intézetben akarunk találkozni a fiatalokkal, ki is szoktunk menni az emberek közé. Lóczi Tamás atya vezette be egy nagyon jó kezdeményezésként az iskolamisszióknak a szokását. Fél évente kettő középiskolába elmegyünk. Nem mondom, hogy ott minden fiúból pap lesz, akihez eljutunk, de lehet, hogy valakit akkor érint meg valami, vagy legalább ott is kicsit lebontjuk azokat a negatív sztereotípiákat, amiket már említettem. Nagyon sok fiatalnak, hogy ó, papnevelés, meg papok, meg egyház. Kimegyünk közéjük, velük vagyunk egy napot, és azt mondják, hogy ó, hát csalódtam, pozitívan. Hát ezek normálisabbak, mint gondoltam. A lányokra is gondolunk, hiszen apácákat is mindig viszünk magukkal, hogy azért a lányok is meg legyenek szólítva. A közös programokon kívül kis csoportos foglalkozásokba tudnak személyesebben találkozni, így a növendékeinkkel. Részt veszünk ifjúsági találkozókon. Hát vannak ifjúsági találkozók, és sokan nem is hallanak róluk, vagy hallanak róluk, de nem mennek el. Hát tessenek elküldeni a fiataljaikat az Egerszalók ifjúsági találkozóra, itt van az Egyházmegyénkbe. Élsek atya minden évben nagyon támogatja, tényleg mindent, ingyenes lesz idén is, július 16-ától 19-éig tudnak jönni sátrazni, de ha nem akarnak végig lenni, akkor csak egy napra lenéznek, az is nagyon nagy dolog. A Forráspont Budapesten minden évben meg van rendezve, vannak ökumenikus rendezvények is, azért azon is igyekszünk részt venni, hát nehogy már katolikusok kimaradjanak. Az Ez az a nap, például hatalmas stadionokat töltenek meg imádkozó, dicsőítő emberekkel. Kell, hogy ott legyünk közöttük, nem várhatjuk, hogy mindig mindenki majd bejön hozzánk. Ki kell menni közéjük. Nagy Maros itt lesz 16-án, május 16-án. Tessenek küldeni a fiatalokat. Ősszel megint lesz Nagy Maros. Küldjék őket. Rosszat biztos, hogy nem tanulnak és nem hallanak. A pasztorációs hétvégék intézményeit szeretném megköszönni minden egyházközségnek, plébános atyának, aki fogadja a fiataljainkat. Hiszen nagyon jó gyakorlati lehetőség, hogy egy hétvégén keresztül meglátogassanak élő plébániákat, közösségeket, és lássák, hogy igen, mi van odakint, mi vár rájuk, és ami nagyon megérinti őket, hogy mindig úgy jönnek haza, és mindig kiemelik, hogy atya, olyan jó volt látni az embereken, hogy várnak bennünket, hogy szeretnek minket. Látni és tudni, hogy imádkoznak értünk. Ez megerősíti őket, mert nem mindig könnyű a kispapi élet, hát ott vannak több hónapig, néha mennek haza anyához, már most elég sokat, mert ősszel, meg karácsonykor, meg vizsgaidőszak végén, meg húsvétkor, meg nyáron is. Régebben nem volt azért ennyi hazajárás, szóval most már azért elég sokszor hazamehetnek. Meg nehéz a tanulás, jaj, meg a vizsgák, meg nem tudom én micsoda, és amikor kimennek és látják, hogy várnak minket. Ez nagyon megerősíti őket, engem is annak idején, ahogy visszaemlékszek. mire kell felkészíteni a papnövendéket, hát mindig ezen gondolkozunk mi előjárók. Ez egy külön másik előadás lehetne. Mindig próbáljuk kitalálni, mi várja őket, és arra készítsük fel őket. Egyrészt Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Az evangélium örömhíre ugyanaz. A Bibliából sem vesz el senki, még egy vesszőt sem, meg hozzá sem tesz semmit. A 2000 éves hagyományaink azok megvannak. Tehát egyrészt ezeket át kell nekik adnunk, hogy ők is tovább tudják hagyományozni, de látják, hogy a világ változik, generációk jönnek, a X generáció, Y, Z generáció, alfa generáció, hogy amikor majd ők kimennek az emberekhez, akkor már melyik generációval találkoznak? Egyrészt velünk idősekkel, de majd akik akkor lesznek fiatalok, hogy azokhoz hogy szóljak? Mi lesz akkor a világban a legaktuálisabb dolog? Hát az, hogy megy a pap képzésük, tehát van egy spirituális képzésük, van egy teológiai képzésük, van egy gyakorlatorientált képzésük, de alapvető emberi értékeket szeretnénk bennük megerősíteni, amire mindig szükségük lesz a rendre, a fegyelemre, a pontosságra, hogy tudjam beosztani jól az időmet, de legyen bennem kellő rugalmasság, épp azért, mert egy változó világban élek. Azt tudom mondani, hogy aki őszintén odaadja az életét Krisztusnak, azzal szépen lehet haladni. Utolsó előtti gondolatként a Hittudományi Főiskola honlapján sok információt találnak. Nem csak papokat képzünk, hitoktatókat, kateket, a lelkipásztori kisegítőket, pedagógusokat tovább képzünk. Aki érdeklődik ilyen után, tudjon róla, van rá lehetőség a Hittudományi Főiskolán levelező képzés keretében. Aki a kispapok életére jobban kíváncsi, a Facebookon megtalálja őket, be kell írni a Facebookra, EGRI szeminárium, nagyon sok képet, nagyon sok információt talál, valamint a Szent János házunk is elkészült, a lelki gyakorlatos ház. Ha valaki szállással kapcsolatban akar érdeklődni, a gondnokukac@eghf.hu e-mail címre kell írni. Az még nem automatikusan írtam neki és le van foglalva, hát meg kell várni a visszajelzést, de most már tudunk fogadni csoportokat. A nyár végéig szinte minden nap, bár már vannak foglalások, ősztől péntek este, szombat este, azzal nem hiszem, hogy gond lesz, viszont elképzelhető, hogy kollégiumként is kell működnie a Szent János háznak, és ezért még nem merek hétköznapi időpontokat kiadni ősszel, de majd ősszel ez is kiderül, hogy esetleg akkor tudunk-e szállásokat biztosítani zarándok csoportoknak, lelki gyakorlatos alkalmakra. 2 évvel ezelőtt 2 voltak bent a szemináriumban. Tavaly már 5 voltunk, most meg 9 vagyunk. És most is van 3 új jelentkező, aki ígérte, hogy fog jelentkezni. Azért ez nagy dolog. Zárásként az ima erejére is azért hagyd térjek ki. Emlékszem, 2007-ben, amikor jelentkeztem, akkor 2 jelentkeztünk EGRI Egyházmegyésnek, 1 vettek fel, és érsek, hogyha látta, hogy hát lehet, hogy kellene imádkozni, bevezette a hivatásokért való imádságot, és a következő évben lett egy 10 fős évfolyam. Abból 6-7 az EGRI megyés is volt. Ott az egyik atya mondta, hogy nem kell ezt mindig imádkozni. Jött egy másik atya, és azt mondta, hogy de, ugyanúgy szépen mondjuk tovább a mise végén, ahogy illik, és abba az évben, arról a helyről, lett egy új hivatás. Hát véletlen lenne? Szerintem az imádságnak van ereje. Abba is, hogy új hivatások legyenek, de abba is, hogy a meglévők megmaradjanak, mert nem csak a kis papokért, értünk papokért is kell imádkozni, én azt nagyon megköszönöm. Cserébe megígérem, hogy mi is fogunk imádkozni önökért. Minden héten egy-egy misét felajánlunk, egyszer az elhunyt jótevőinkért, egyszer pedig az élő jótevőinkért. Én önöket is bele fogom ebbe a szent misébe majd foglalni.
Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában Mihály Bártosz Musinszkit, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektorát hallják.
Gondolom, nagyon fontos dolognak az, hogy megmutassunk egy érdekes dolgot. Az egyházban van egy dinamika, és milyen dinamika van az egyháznak, hogy ha ad, akkor kap. Mit akarok mondani ezzel? Hogy itt van az Egri Egyházmegyének egy nagyon szép ajándéka. Emlékszünk, 1978-ban kiválasztották a Szent II. János Pál pápát, és ez a pápa az a világjáró pápa volt, aki meglátogatott rengeteg országot, és akkor is, amikor még mi azt hittünk, hogy csak adjanak nekünk szabadságot, és akkor minden jó lesz, ugye? Mi is, a lengyelek, ugyanúgy gondolkodtunk, hogy csak múljon el ez a borzasztó kommunizmus és satöbbi, jöjjön vissza a szabadság, és akkor minden jó lesz. Majd kiderült, hogy az Istennek sokkal mélyebb tervei voltak ezen a Szent Atyán keresztül. Mert ez a Szent Atya, amikor járt a világot, akkor látta, hogy kell egy katolikus megújulás. Amikor 1984-ben volt Dél-Amerikában, a Santo Domingo szigetén kezdett beszélni arról, hogy az egyháznak kell az új evangelizáció. És akkor kérte, hogy az egyház hívei, tagjai válaszoljanak erre az új evangelizáció szükségre, hogy legyen lehetőség új lendülettel fordulni az emberekhez és hirdetni nekik az evangéliumot. Igaz, ahogy mondta János atya, hogy az evangélium tartalma, a szentírás, a hagyományok, ezek nem változhatnak. Nem? Mi katolikusok vagyunk, és ebbe a hitben születtünk, ebben a hitben akarunk meghalni. De, hogy mondjam, nem mindegy, hogy mi van a kettő időpont között, ugye? Hogy hogyan élünk ezt a katolikus hitünket. Hogyha ez a katolikus hit ad nekünk lehetőséget, azért, hogy szétosztjuk örömet a többiekkel, a testvéreinkkel, hogy ez a katolikus hit vonzó legyen a többi embereknek. Csak azt akartam bevezetésként mondani, mert ahogy az a Szent II. János pápa nagyon erős és nagyon bátor ember volt, az Isten is hívta itt az Egri Egyházmegyébe, hogy mondjam, a lelki fiát, az Irsek urat, akit püspöki szentelte Szent II. János Pált, hogy szinte ő is bátran cselekedjen. És volt egy ötlete, egy, hogy mondjam, válasza az Isten hívására olyan mértékű, hogy ő is akart nyitni egy olyan missziós szemináriumot. Pont azért, hogy az egyház, ha akar kapni új papokat, új hivatásokat, kell, hogy adjon is. És azért az egyházmegyének van egy új jellege most. Az Egri Egyházmegye nem csak egy olyan egyházmegye, amely saját szükségeiről gondolkodik, de egy olyan egyházmegye, amely készíti a papokat a misszióra. Azért, hogy hagyjanak el a saját országukat, és menjenek más földökre, más emberekhez, más kultúrákhoz, és hirdessenek Jézus Krisztust. És mi erre a feladatra készülünk egy nemzetközi szemináriumban. A Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium született hát két szakaszban. Az első, egy ilyen első csoport jött létre 2011-ben, de akkor még én nem voltam itt, akkor Euler Gellért atya vezetésével működött egy ilyen kis kezdő csoport, és majd az Irsek úr aláírta a dekretumot a szeminárium alapításáról. Húsvét után 2012-ben Szentföldön a Cenákulumban, ugye, az utolsó vacsora termében, Jeruzsálemben, hogy adjon ennek a cselekménynek egy olyan jelleget, hogy tényleg, ahol született az egyház, ott, ahol leszállt a Szentlélek, ott is szülessen ez az EGRI missziós szeminárium. Ennek a szemináriumnak mi a legfontosabb jellege? Azok a fiúk, akik hozzánk jönnek, mindnyájan származnak a neokatekumenális közösségekből. Először kezdenek járni a közösségbe, kezdenek hallani az Isten szavát, a katekezist, ugye kezdenek élni a rendszeres szentségi életet, kezdenek élni egy közösségben, és majd ebben a közösségben, az hála Istennek előfordul, hogy a fiatalok hallják az Isten hívását. Hallják, hogy az Isten valahogy hív őket arra, hogy adjanak az életüket az Istennek és az egyháznak. Majd ezek a fiúk mennek egy központi találkozóra Olaszországba, és onnan sorsolás útján lesznek küldve különböző szemináriumokban. Most jelenleg 120 ilyen szeminárium van az egész világon. Nagy Magyarországon van ugye Egerbe, az a kis szeminárium kis Magyarországon, de vannak még Pozsonyba, vagyis most Nitrába, van még Ungváron, van Szatmár Németén, több helyen vannak ilyen szemináriumok, ahol ezek a fiatalok, akik jöttek a közösségekből, kiszülnek a papságba. Egerben mi már szenteltünk, vagyis nem mi, hanem az Irsek úr, pappá szentelte 16 fiatal embert ebből a szemináriumból, különböző nemzetségből, világos, hogy a legtöbb a magyar, de vannak is dél-amerikaiak, van kettő olasz, van egy spanyol fiú, vannak a fiúk különböző országból, és most idén az az egyetlen diakonus, akit az Irsek úr pappá fog szentelni, ő egy lengyel, majd jövőre lesz két diakonus, az egyik lengyel, most lesznek szentelve diakonusa, az egyik lengyel, a másik magyar, és ennek a célja az, hogy szolgáljanak missziónak az egyházmegyén kívül, de az egyházmegyén belül is, hogy hirdessenek az evangéliumot azoknak, akik messze vannak az egyháztól. Mi kedves testvérek, ahogy mondta János atya is, néha gondoljunk, hát milyen nehéz idő jött. Nem nehéz idő. Olyan idő, amikor már az Isten nem engedi, hogy nagy tömegek jöjjenek a templomainkban. Miért? Mert valószínűleg nagyon kell foglalkozni minden egyes emberrel. Minden egyes embernek segíteni kell, hogy fedezzen fel az Isten szeretetét az életében. Az, hogy az Isten működik az életében. És én nagyon örülök, hogy ennek a művének valahogyan tudok szolgálni. A kispapjaink ilyen módon kiszülnek a papságra, hogy mindig nem csak a szemináriumok közösségben vannak, nem csak járnak az EGRI fiiskolára tanulni, de járnak is a közösségekben. Kétszer hetente mennek egy közösségbe, ott találkoznak a testvérekkel. Többször is az szeminárium élet alatt szolgálnak úgy, hogy mennek hirdetni a katekezést a plébániákra, úgyhogy ez a tapasztalat a misszióról legyen egy valami, amelyet meg lehet szeretni már a szeminárium nevelés idejében. Hogy az ember tudjon, hogy én nem emlékszem, amikor voltam a szemináriumban, olyan szerencsém volt, hogy 4 évre küldték misszióba. Beléptem a szemináriumba 19 évesen, akkor még kisgyerek. Nem sok mindent értettem, emlékszem, hogy amikor ültem 2 év alatt a előadó teremben, akkor nagyon sokat nem értettem, hogy miért kell tanulni ez az óriási filozófiát, ebből nem nagyon sokat értettem. Majd háló jó Istennek az előjáróim küldtek engem misszióba. Én mentem Fehér Oroszországba, majd Litvániába, majd Oroszországba, Moszkvába, Volgográdba, Novoszibirszkba, Krasznojarszkba, olyan nagyon különös helyekre, és akkor láttam, hogy mit jelent az, hogy születik az egyház. Láttam, hogy a predikációból, abból, hogy hirdettünk nagyon szegény módon az evangéliumot, az emberek kapnak az életet, visszatérnek Krisztushoz, kezdenek szeretni őt. És akkor, amikor már ez a missziós idő után visszatértem a szemináriumban, hogy tanuljak tovább, akkor már tudtam, hogy az már nem egy elmélet, hanem én készülök arra, hogy konkrét embereknek majd szolgáljak. Majd nem tudtam, hogy hova fog küldeni az Isten, mert azt hittem, hogy Oroszországba fogok visszatérni, de az Isten nagyon viccesen ezt a, mint a sineken, ugyan átváltoztatta az irányt, és akkor a mozdonyom Magyarországra ment, ide jöttem, és nagyon örülök, hogy itt tudok szolgálni, és egyébként majd utána felfedeztem, hogy mennyire közel állunk egymáshoz, ugye a magyarok, a lengyelek, nagy öröm itt lenni, nem érzem, hogy külföldön vagyok, hanem itt úgy érzem, hogy egy olyan országban vagyok, amelyet az Isten ajándékul adott nekem, és egy megtiszteltetés szolgálni ennek az egyháznak, amelyhez az Isten küldött. Ennek az egyházmegyének az Isten adott egy új hivatást. Miért? Mert hála Istennek az apostolok utadjait vezeti a Szentlélek.
Az egri papnevelés múltját és jelenét mutatta be Vizi János, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora, valamint Mihály Bártosz Musinski, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium rektora. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bagosi László, a Sötétben látó tündér című meséjének harmadik részét, melyet Pogány Judit olvas fel nektek.
Úgy hallom, a testvérkeid újra alszanak, mi pedig nézzük meg, hogy szegény tökmag királyfi bánatában hová szaladt. Szegény tökmag királyfi bánatában palota kertjének a legtávolabbi sarkába szaladt. Tépegette a málnabokor leveleit, és ütögette száraz ággal egy vakontúrás tetején a lukat. Egyszer csak láss csodát, kidugta a lukból a fejét a vakont bácsi, és emberi hangon azt mondta.
Az a száraz ág az én varázspálcám. Tegnap éjszaka itt felejtettem, nem bánod meg, hogyha visszaadod.
Tökmag királyfi jó szívű volt, hát visszaadta. Akkor a vakondácsi azt mondta.
Bizony jól sejtetted, hogy van ezen a világon a te szépséges sógornőidnél egy még szebb király kisasszony. Csak hogy ezt nem árulják el neked, mert az a világ szép király kisasszony a te szépséges sógornőidnek a legkisebbik, a leges, legszebbik húga.
No bizony, ha az, akkor megyek is utána, mondta Tökmok királyfi.
Megállj csak, fiam, mondta a vakond bácsi.
Nem találod azt meg az apja házában? El van az örök időkre téve egy üveg lekvárban.
Hallottad-e hírét a Fekete tengernek? Fekete tenger 77. szigetének. Ezen a lukon átvezet az út oda, a földgolyó másik oldalába. Fekete tengernek a 77. szigetén van egy éléskamra. Abban az éléskamrában van egy magas polc. Annak a polcnak a legtetején van 3 üveg lekvár. Annak egyikében van a világszép király kisasszony. Úgy hívják, hogy...
Mi is legyen a neve? Kérdezte tőlem tündéranyám azon a nevezetes téli éjszakán. Én pedig a füléhez hajoltam, és belesúgtam. Márnácska. Jól van, legyen a neve Málnácska.
Szóval, mondta a vakond bácsi, a 3 üveg egyikében van a világ szép király kisasszony, akinek a neve Málnácska. A másik kettőben van a 2 szobalánya. De azon a szigeten olyan nagy a sötétség, hogy a kardodat felakaszthatod rája. El se indulj oda, hogyha félsz a sötétben, el se indulj oda, hogyha nem vagy elég bátor. Mert ha oda találsz is, egy 11 fejű sárkány vigyázza arra a 3 üveg lekvárra. Az a 11 fejű sárkány olyan szerelmes abba a világszép király kislányba, hogy amíg azt valaki el nem veszi tőle, addig ég az élete gyertyája.
Tökmak királyfi megkérdezte. Hozhatom-e magammal a kedves lovamat?
Hozhatod, mondta a vakond bácsi, de csak akkor hozzad, hogyha táltos.
Nem táltos, csak egy beteg kis csikó, de a legjobb barátom, mondta Tökmak királyfi.
No, akkor itt ez a kocka cukor, kínáld meg vele a kedves lovadat, és olyan táltos válik belőle, hogy párja se lesz ezen a világon. Azokat a letépkedett málna leveleket pedig dugd el jól a zsebedbe, hát ha valamikor még hasznát látod.
Úgy is lett. Tökmak királyfi a málna leveleket a zsebébe dugta, beszaladt az istálóba, és felnyergette a kedves lovát. Szegényke még menni is alig tudott. De mire a kocka cukrot elszopogatta, olyan táltos paripa lett belőle, hogy 7-szerte szebb és kövérebb lett. Aranyból lett a szőre, ezüstből lett a kantárja. Akkor vettek egy jó nagy levegőt, leereszkedtek a vakondlukba, és elindultak 7 ország ellen, a földgolyó másik oldalába. Mentek, 3 nap, 3 éjen át, a 4. nap estére kelve beértek egy rengeteg nagy erdőbe. Vadállatok mocorogtak benne, baglyok ijeszgettek, faágak recsegtek, ropogtak. Olyan sötét volt az az erdő, hogy alig látták a kisujjukat. Azt hitték, talán már a fekete tengernél járnak, de mikor a Tökmak királyfi megpróbálta felakasztani a kardját a sötétségre, nem maradt az meg, annyira azért mégse volt sötét, pláne, hogy az erdő közepében még egy kis fényt is megláttak. Erdő közepében egy kicsi ház volt, nem lakott ott más, csak egy szomorú öreg ember. Tökmak királyfi bekopogott hozzá, köszöntötte illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öregapám!
azt mondta neki az öreg ember.
Ej, fiacskám, de jó lesik, hogy öreg apádnak szólítottál. 100 év óta te vagy az első ember, aki egy jó szót szól hozzám. Hol jársz itt, ahol a madár se jár?
Tökmag királyfi így válaszolt. Világszép málnácskát keresem, aki egy üveglekvárba van eldugva, a Fekete-tenger 77. szigetén, a földgolyó másik oldalában. Ugyan bizony hallotta-e hírét?
Valamicskét hallottam róla, édes fiam, de mondok én neked valamit. Túl az erdőn, hegyoldalában van egy barlang. Azon át kell tovább menni a földgolyó másik oldalába. Azt a barlangot egy haragos törpe vigyázza, az az én kicsi fiam. Olyan rosszul bántam vele, annyit pofoztam, annyit szíttam, annyit ráncigáltam, hogy sose nőtt meg, törpe maradt. Egyszer elszaladt itthonról, beállt az ördög szolgálatába. Hanem fogd ezt a zsebkendőt. Talán valamikor még hasznát veheted. Olyan zsebkendő ez, hogy a világ összes találós kérdésére bele van hímezve a válasz.
Tökmag királyfi megköszönte szépen a zsebkendőt, és folytatták útjukat a sötét erdei éjszakában. Reggelre igen megéheztek, megálltak egy tisztáson. Azt mondta Tökmag királyfi a kedves lovának. Van még egy kis szalonnám, azt magamnak szánom. Van 3 marék zabocskám, azt meg neked szánom. Azt mondta erre a táltos ló.
Nem élek én zabocskán, kedves gazdám, hanem csak izzó parázson.
Azzal a hátsó lábaival kifordította földből vagy 3 mázsa fát, kénköves lánggal meggyújtotta, elégette, hamvasztotta, és mikor csak izzó parazsak voltak, mindegy szemig befalatozta. Úgy csillogott utána a szőre, mintha a nap lovagolt volna rajta.
No, kicsi gazdám, hogy menjek? Úgy-e, mint a szél, vagy úgy, mint a madár, vagy még annál is sebesebben, úgy, mint a gondolat? Azt mondta a királyfi.
Mint a gondolat, édes lovacskám!
Jól van, kicsi gazdám, tudom én, hogy mi a te szíved szándéka, de addig hiába megyünk a Fekete-tenger 77. szigetére, amíg meg nem jártuk a napnak fényes udvarát, és onnét egy égő sugarat el nem hoztunk, hogy világítson nekünk, és mutassa majd az utat a leges-leges-leges legsötétebb éjszakában. Nekiereszkedett a táltos a levegőnek, felszállt, mint a madár, hasította a levegőt, úgy vágtatott, mint a gondolat, s egy jó szempillantás sem telt belé, megérkeztek a föld kapujához. Igen ám, de a föld kapuját 2 éhes farkas őrizte, és azt mondták, hogy addig be nem eresztik a kapun a királyfit, míg egy kiló húst nem ad a lovából. Gondolta a királyfi, bizony nem adok én a lovam húsából, inkább adok a magaméból. Kivette a zsebéből a csillagos bicskáját, kanyarított a combjából 1 kiló húst, és odavetette a farkasoknak. Hájjá, most már mehettek, mondták a farkasok.
Repüljünk, lovacskám, a gondolatnál is sebesebben, mert erősen vérzik a lábam, meg ne halljak, míg odaérünk a napnak udvarába. Repült a hűséges lovacska a gondolatnál is sebesebben, s még jóformán be sem hunyta a szemét a királyfi, megszólalt a táltos.
Nyisd ki a szemedet, kicsi gazdám!
Itt vagyunk a napnak fényes udvarában.
Kedves gyerekek, ma Bagosi László a Sötét Bellátó Tündér című meséjének harmadik részét hallottátok, melyet Pogány Judit olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. Az áldozásról próbálunk elmélkedni. Be kell vallani, hogy az első gondolatom az volt, hogy Tarjányi Zoltán professzor úrnak a következő fejezetét a Mise kalauzból egyszerűen kihagyom. Nem keltette föl először a figyelmemet, de aztán elkezdtem gondolkodni, és rádöbbentem, milyen fontos dolgot mond el ebben a fejezetben, amelynek a címe a közös kenyér. Örkény Istvánt idézi, és azt, hogy az emberi érzések a kenyér kapcsán mennyire egymásra tudnak találni. Így idézi a novellát, a novella írót, hogy az emberi érzés két ember között a kenyér miatt indul el, szóba elegyednek. Eddig csak rászóltak egymásra a tüskés indulat szavaival. A kenyérnél elkezdtek beszélgetni. Az első mondat ez: bajtás, hová valósi, s már is magától gombolyodik a fonál. Ezt a gondolatot használja föl a professzor úr a Szent Misénél, és azt mondja, igen, az emberi élet feltétele a mindennapi kenyér olyan értelemben is, hogy segítségével szabadul ki mindenki az önzés fogságából. A kenyér közösségteremtő erejű. Érdemes megjegyezni, hangsúlyozza a professzor úr, hogy Jézus kenyér szaporításainál nem kevés embert lakatott jól, nem kevés kenyeret szaporított meg. Ezt a kérdést teszi fel, megjegyezve, hogy természetesen az eukarisztia előképét jelenti a kenyérszaporítás, mind a kettő, ami az evangéliumokban le van írva. Miért nagy tömegeket, 5 és 4 ezer embert látott Jézus vendégül? Máté evangélium a 16. fejezet 9. verstől 10. versig. Válasz: nem csak azért, hogy isteni hatalmát demonstrálja, hanem bízvást azért is, hogy jelezze az ő eledele létszámkorlátozás nélkül képes az embereket egyetlen közösséggé formálni. Ebben a közösségben a felülről adatott étel az erőforrása és motorja annak, hogy egymás iránt testvéri érzülettel tudjunk viseltetni. Szeretni tudjuk egymást. Önzésünkből kilépve áldozatot vállalunk egymásért. Pál apostol ezt így fogalmazza meg az első korintusi levél 10. fejezet 17. versében, amikor a szent áldozásról beszél: mi sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérben részesedünk. Megállapítja tehát a professzor úr, ha Krisztussal és a Krisztus kenyerével táplálkozó egyházzal is egyé válunk, közösségre lépünk az áldozásban, akkor éppen az ilyen fölfoghatatlan nagy ajándékhoz kell mindnyájunknak felnőni erkölcsi erőfeszítéseinkben. És idézi az első korintusi levél 5. fejezetének 8. versét a professzor úr el a régi kovásszal, hogy új tisztává legyetek, mint hogy kovásztalanok is vagytok, hiszen húsvéti bárányunkat, Krisztust megölték. Ünnepeljünk tehát, de ne a régi kovásszal, a rosszaság és a gonoszság kovászával, hanem az egyenes lelkűség és az igazság kovásztalan kenyerével. A kereszténység tehát kezdettől fogva tudatában volt annak, hogy a legnagyobb ajándéka Jézusnak a kenyér színében megjelenő áldozata. Ezért már az ősegyház is természetesnek tartotta, hogy az Úr napját, Krisztus föltámadását közösségben, tehát szent áldozással ünnepelje. Apostolok cselekedetei 20. fejezetének 7. verse, a hét első napján egybegyűltünk a kenyértörésre. Ha az eukarisztikus lakoma legmagasztosabb pillanata az áldozás, akkor ennek is a méltóságot kell megadni. Ez a méltóság az éneklésben fog kifejeződni. De egy pillanatra álljunk meg az előzőeknél, hiszen érdemes végig gondolni, mit is hallottunk. Azt mondja, mi sokan egy kenyér és egy test vagyunk. Gondolunk-e arra, hogy a szent áldozás az nem egy egyéni élmény? Krisztus egyé tesz bennünket a szent áldozásban. Gondolunk-e arra, hogy az, aki velünk együtt áldozik, nem egy idegen ember, hanem olyan testvér, aki ugyanabban a Krisztusban részesedik? Lehet-e indulat, lehet-e gyűlölet a másik iránt? Nem kéne a keresztény közösségeknek igazán közösséggé válni a szent áldozásban? Valamikor búcsújáró helyen tapasztaltam meg, hál' Istennek, templomainkban nem, de búcsújáró helyen tapasztaltam az áldozásra való törekvést, ami sokszor egyet jelentett azzal, hogy én minden áron sietni akarok, és ezért nem érdekel, hogy ki van előttem. Lögdösődés alakul ki. Milyen méltatlan ez a szent áldozáshoz. Aztán oly sokan hangsúlyozzák ma, különösen a Covid után, amikor sokszor kellett otthon maradni, és erről már sokat beszéltünk, hogy nem megyek szentmisére, mert otthon is tudok belekapcsolódni a szentmisébe rádión, televízión keresztül. Most már tényleg több tévé csatornán is lehet szentmisét megnézni. Részt lehet venni a szentmisén televízión keresztül, azon kívül, hogy a betegeknél megértem, legalább valamit kapnak. De az, aki el tudna menni, az tényleg részt vesz a szentmisén a lakoma nélkül, az egy kenyér nélkül, Krisztus nélkül. Hadd ne fokozzam. Kedves rádió hallgatók, én úgy gondolom, hogy aki megteheti, az vegyen részt a Szent Misén, részesedjen az egy kenyérben, és növekedjék a testvériesség, a szeretet a közös szent áldozásban, az egy kenyérnek a vételében. Ebben az időszakban, amikor annyi gyűlölet is kialakult az emberek között, talán érdemes erre gondolni, és félretenni minden indulatot. És ahogyan Örkény írja, a kenyérnél el kell kezdeni beszélgetni egymással. Mindezek után a professzor úr arról kezd elmélkedni, hogy az áldozás alatt az ének teszi szebbé az áldozásnak a szertartását. Ugyanerről szól Dobszai tanár úr is, amikor a kommunióról, a Zsoltárról beszél. Ő röviden fogalmazza meg a véleményét, és azt mondja, valamikor egyetlen kommunió éneket énekeltek, ismételgettek, a 33. Zsoltárt, ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr. Később minden mise saját áldozási éneket, kommuniót kapott, miközben a hívek az oltárhoz gyűltek, az énekesek szinte, és ez nagyon fontos gondolat, szinte nekik, az áldozásban résztvevőknek énekelték el a liturgia gondolatait. Megjegyzi a tanár úr, hogy a kommunió Zsoltár éneklése milyen szép és milyen fontos, és sok helyen újra elterjed, és most, ha sokáig tart az áldozás, akkor részt kaphat a többi népi ének, áldozási ének. Abból is elhangozhat egy-két verszak. Ugyanezt a gondolatot mondja a Tarjányi professzor úr is, amikor kifejezi, hogy jeruzsálemi Szent Ciril, aki 386-ban halt meg, azt mondja, azt írja az áldozás alatti éneklésről, halljátok a Zsoltárost, aki isteni dallammal meghív titeket a szent misztériumban való részvételre is, ezt énekli, ízleljétek és lássátok. De ne testi ízleléssel ízleljétek, hanem minden kétséget kizáró hittel. Akik ezt ízlelik, nem kenyeret és bort vesznek magukhoz, hanem Krisztusnak szent testét és vérét. Eddig az idézet a jeruzsálemi Szent Ciriltől. Professzor úr még arról is elmérkedik egy kicsit, hogy miért ez az egyetlen Zsoltár az áldozás alatt, ízleljétek és lássátok, milyen édes, és azt mondja, hogy a görög nyelvben az édes, ez hrétosz, ami szinte azonos csengésű a Krisztus szóval, a fölkent szóval. A hívek tehát tulajdonképpen ezt énekelték, ízlejétek és lássátok, hogy Krisztus az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Megjegyzi a professzor úr azt, hogy sok énekünk inkább a szentségimádásról szól, mint a szent áldozásról. Jó lenne bővíteni, hogy Krisztusra, mint a szent lakomára utaljanak ezek az énekek. Innen folytatjuk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatók!